Nem mindennapi hírközlés. Az ottavai experiment farmon, kísérleti farmon van Dombi Károly, akivel telefonos összeköttetésben állunk, így pár másodpercben hallhatjuk, ahogyan összeomlik a farm épülete, a Surgeon Carling.
Kedves Diana, kedves hallgatók, sajnos elmulasztottuk, elmulasztották, nem hallották ezt a hatalmas robbanást, amit körülbelül 2 perccel a jelzett idő előtt eszközöltek. A Sir John Carling épület, hát szinte hihetetlen látvány volt, amilyen hamar összeomlott, nagy tömeg jelent meg, több ezren, az eső esik, de ez nem zavart el senkit. Ez egy szomorú látvány volt, hisz 1886-ban nyitották meg a világ egyetlen fővárosának központjában lévő úgynevezett mezőgazdasági kísérleti telepet, ahogy mi ismertük.
Ez ugye elméletileg történik meg. Gyorsan csekkoljuk az interneten, éppen hol tart a robbantás folyamata. De már egy percben hallhatjuk elméletileg.
Igen.
Köszönöm, Karcsi, hogy... beszélhetnél, ha hallasz minket.
Igen, hallottam. Sajnos el kell búcsúznom, nem tudom, hallotta, de azt a rövid tájékoztatót. Hamarabb kezdték a robbantást 2 perccel. Sajnos én is elmulasztottam majdnem. Csodálatos látvány volt, de félelmetes. Visszaadom a szót Simon Dianának.
Akkor kezdjük a rádió műsort az intróval. The intro?
Arccal a sárban fekszünk egy páran, és várjuk, hogy jöjjön az idő. Ezt nem én akartam. Arccal a sárban fekszünk egy páran, csak néhány láb alatt üvölt a föl. Ezt nem így akartam. Láttam a szájam, és sohasem kérdez. Láttam már kezed, mi mindent megőrgez. Láttam már ajtót, mi előttem ad.
A mikrofonnál Simon Diana. A mikrofonnál Simon Diana. A Ladány Bene 27 számát hallhattuk, mely együttessel előző adásunkban is imádkedtünk meg, és szövege egy kis fantáziával illette a robbantás izgalmaihoz, bár sajnos ezek elmaradtak, mert 2 perccel 7 előtt robbant fel az épület. Mai adásunkban a Heaven Street 7 zenekart ismerjük meg, akik Kenezben is díjat nyertek, és 20 évük alatt minden jelentős fesztiválon felléptek. Az interjúk között az ő számaik csendülnek fel. Elsőnek hallható számuk után Borbás Gabriella Dóra, az ELTE-n oktató nyelvésszel beszélgetek, majd a montreali... Igen, végül egy interjút hallhatunk Szűcs Krisztiánnal, a Heaven Street 7 zenekar egyik alapítójával. Felhangzik egy dal a muzsikás együttestül is, és a cimbali band slágerré vált száma is. Következik tehát a Heaven Street 7-től a Klassz.
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Itt van a vonalban Borbás Gabriella Dóra, akit mielőtt köszönhetne, bemutatok. 1973-ban született Budapesten, általános és alkalmazott nyelvész, a nyelvtudományok doktora. 1995 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Budapesten. Oktatási tevékenysége kiterjed a gyakorlati kommunikációval foglalkozó szemináriumokra is. Továbbá teológus, valamint lelkigondozói diplomát is szerzett. Lelkigondozással 1999 óta foglalkozik. 2007-től heti rendszerességű önképző klubot vezet. Azt, hogy a nyelvészet, a kommunikáció és a lelkigondozás összeférhető a Bibliával, mi sem bizonyítja jobban, mint megjelent könyve, az a Biblia, mint kommunikációs tankönyv. Magam a férfi-női kommunikáció és a lelkigondozói beszélgetés óráidat látogattam. És úgy vélem, sok közös van az óráidon elhangzottak és a könyvedben olvasható kommunikációs tanácsok között. Üdvözöllek az Ottavai Magyar Rádióban! Szia, Dóra!
Mindenkit! Szervusz! Innen Budapestről, Cseperről. Még soha nem volt ilyen telefonos interjúm, úgyhogy ez egy különleges helyzet a számomra.
Na hát, épp itt az ideje. Én meg már nagyon vártam, hogy beszélhessek veled. Mert ha valakivel, akkor veled mindenképp csinálok interjút. Az óráid és ez a könyv azt üzenik nekem, hogy a csend sokszor többet ér, mint a tanácsadás. És akkor ez lenne az első kérdésem, hogy ez miért igaz? Hogy néha jobb beszélgetés közben csendben maradni, miközben hallgatjuk a másikat, mint rögtön tanácsot adni.
Hogyha egy ilyen tanácsadói helyzetet kicsit távolabbról tudunk szemlélni, akkor látható, hogy nem egyenrangúak a felek. Tehát úgy tűnik, hogy a tanácsadó az milyen okos és rátermett, és az amúgy is rossz állapotban levő, így ezáltal még elesettebbé válik. És gyakran dőfösen úgy gondoljuk, hogy mi okosabbak vagyunk a másiknál, és hogy jobban átlátjuk az ő helyzetét, pedig ezt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy mindenki önmaga ismeri legjobban a saját helyzetét, körülményeit és a lehetőségeit, és inkább abban lehetne őt segíteni, hogy olyan állapotba kerüljön, hogy aztán maga tudja továbbvinni az ő életét.
Azt hiszem, hogy az egyik filozófus volt az, aki tulajdonképpen nem is adott tanácsot soha, hanem egyszerűen csak beszéltette a tanítványait, és így jöttek rá maguktól a saját problémáikra.
Hogy valószínűleg... hát igaz, egy jó lelki gondozóra is, hogy soha nem ad tanácsot.
Uh-huh. Magában a könyvben, mert ugye egy pár lapot innen az internetről is le tudtam olvasni, volt szó a csendről Jézussal kapcsolatban, amikor Pilátus elé került, meg a többi elé, akik elkezdték őt faggatni, és ő csöndben maradt. Miért tett így?
A csendnek nagyon sok féle szerepe lehet. Itt például az derült ki, hogy amikor Pilátus megpróbált úgy segíteni, hogy meggyőzze őket, hogy Jézust mégis engedjék szabadon, akkor mivel erre ők nem voltak fogadókészek, csak egyre robbanás közelibbé vált a hangulat, tehát egyre dühösebbé és egyre indulatosabbá váltak, és valószínű, hogy Jézus ezért nem védte magát, és ezért nem próbált meg valahogyan racionális érvekkel vagy védekezéssel a hatni rájuk, hanem egyszerűen csöndbe maradt, és ennek az volt talán az eredménye, hogy nem lettek annyira indulatosak, mint hogyha még kicsit az érveivel ugye hát megleckésztette volna őket, vagy még inkább világos lett volna a vádolók számára, hogy nincs igazuk. Mert ugye, ha érezzük, hogy nincs igazunk, ha ezt éreztetik velünk, akkor talán még dühösebbé válunk.
Nagyon sokszor szól úgy Jézus, hogy te mondád. Ezzel mit akar ő kifejezni? Tehát például, amikor...
Itt is talán az, hogy nem gondolta úgy, hogy megérett arra a helyzet, hogy megbeszéljék ezt a témát, mert ez már korábban is, ugye még az elfogatás előtt is nagyon sok párbeszéde volt a főpapokkal, amikor Jézus nyíltan kimondta, hogy de ti nem akarjátok elhinni, amit én mondok. Tehát ugye, ha már ez az alaphelyzet, hogy semmiképpen a másik nem akarja elhinni, ami a kérdezetnek az üzenete, akkor ott pillanatilag nem olyan a helyzet, hogy meg lehetne beszélni. Tehát a kommunikációnk során mi többnyire is döntően nem veszük azt figyelembe, hogy a másik az milyen állapotban van. Tehát, hogy befogadó késze arra, amit mi szeretnénk mondani, arra a témára, vagy arra a mélységre, vagy arra az időtartamra, amit mi szeretnénk igénybe venni tőle. És általában ez nagyon szépen leolvasható akár ilyen testnyelvi jelekből is, hogy ő nem szeretne velünk beszélni, vagy nem arról a témáról, vagy nem velünk, vagy nem olyan mélységben, vagy annyira elutasító, hogy pillanatnyilag a változás az nem jöhet létre. És nem veszük ezeket figyelembe, és csak próbálkozunk, és újra és újra próbáljuk elmondani. Ez egy nagyon gyakori hibánk, hogy nem ellenőrizzük, hogy befogadó késze a közeg, és úgy tűnik, hogy Jézus ezt szépen észrevette, hogy abban a szituációban nem voltak befogadó készek arra, hogy ő elmondja, hogy ő nem hibázott, és hogy őt nem kellene megbüntetni.
A könyvedben Nikodémus és Jézus találkozása szól erről. El tudod ezt mondani nekünk?
Itt is egy nagyon érdekes eset történt, mert ugye Nikodémus éjszaka megy Jézushoz, ő is egy előjáró volt, és tulajdonképpen ő ezért megy, hát így az éjszaka leple alatt, tehát egy kicsit ugye nem vállalva azt, hogy ő szeretné megismerni Jézust, és szeretne vele beszélgetni. És amikor elindul a beszélgetés, ugye, akkor Nikodémus még el is kezd egy kicsit gúnyolódni Jézuson, amikor ő az újjászületésről beszél, és akkor Nikodémus hát szinte ilyen káromkodásszerűen reagál, és azt mondja, hogy tulajdonképpen azt mondod, hogy én felnőtt létemre menjek vissza az anyukámba, tehát hogy úgy szülessek újjá, amikor az újjászületés tanítása az ismert volt akkoriban is, és ezért tudható, hogy ez egy tényleg egy gúnyoros válasz volt. És nagyon érdekes, hogy Jézus mintha nem is hallotta volna ezt a gúnyt, és ő csak magyaráz tovább Nikodémusnak. És mi meg nagyon gyakran meghalljuk az ilyen gúnyokat, mert egész egyszerűen az egónk feltámad, ugye rosszul esik nekünk. Holott az eredeti célunk, hogy a másikkal megértessünk valamit, az így már biztos, hogy vakvágányra fut. Mert szerintem azt nagyon fontos tudni, hogy ha valaki elkezd bunyolódni, akkor inkább segítségre van szüksége, és nem számunkérésre vagy támadásra, mert csak akkor gúnyolódunk, amikor belül nekünk valami nagyon bizonytalan lelkiállapotunk van, és éppen ezért sokkal inkább segítségre van szükségünk, hogyha gúnyolódunk, illetve ha más gúnyolódik, akkor neki van segítségre és támogatásra, és megnyugtatásra szüksége. És akkor még létrejöhet az a helyzet is, hogy végül megérti azt, ami nekünk az eredeti üzenetünk, mert nem lögtünk el azáltal, ugye, hogy leszittuk, vagy számon kértük.
Könyvedben szinte minden oldalon, legalábbis ezeken a lapokon van egy idézet a Bibliából, és a következő, ugye az ember-ember kommunikáció fejezetben, az Illésről és az úrangyaláról szól, melyben Illés majdnem feladja már azt, hogy Isten szolgálja, meg akar halni. Erre megjelenik az Úr angyala, és ételt, italt ad neki. Mit jelent az igazi részvét? Az igazi segítség.
Igen, ez szerintem nagyon plasztikusan elmondtad ezt a helyzetet. Ugye itt az is történhetett volna, hogy Isten angyala számon kér Illést, hogy hát hogy mered feladni, vagy pedig, tehát valami fajta ilyen kisebb prédikációt tart neki, vagy egy ilyen akár bíztatásszerű prédikációt, akár ugye egy kicsit ilyen feddésszerű prédikációt, és hogy mennyivel nagyobb megértés az, amikor amikor azt mondja neki, hogy aludjál, és amikor felébred, akkor ételt és italt ad neki. Tehát ténylegesen részt vesz az ő nehézségeiben, és támogatja azáltal, hogy a szükségletei kielégítésében segít. És hogy ez szerintem egy sokkal mélyebb megértés, és egy sokkal mélyebb együttérzés, hogyha nem csak szavakat mondok, mert szavakat nagyon könnyű mondani, hogy így sajnálok, meg úgy megértelek. És itt pedig egy tényleges segítséget kap, és tényleg azt hiszem, hogy nagyon gyakran, ugye ez a Maslow-piramis, a legelemibb problémáink vannak, például nagyon sokszor az, hogy álmosak vagyunk, vagy akár illés, ugye nagy menekülésben nyilván nem jutott annyi élelemhez, tehát egész egyszerűen kimerült, fizikailag kimerült, és ha kimerülünk, akkor az idegeink is teljesen kimerülnek, és teljesen megszokott ilyenkor, hogy nagyon rossz lelkiállapotba kerülünk, ugye, hogyha az idegeink elfáradtak.
A Maslow-piramis egy kicsit tudod nekünk, tehát, hogy mi van a legtetején, és ugye a legalján, hogy a legalja, ha már nincs meg.
Hát mindenképpen a legtöbb problémánk az abból fakad, amik a legelemibb szükségleteink. Tehát, hogy a fizikális szükségleteink, hogy aludnunk kell, ennünk kell, innunk kell, és akkor utána következik az, hogy lelki biztonságban, szeretetben érezzük magunkat, és minden más ilyen elméleti és szellemi dolog, az ezek után következik.
És akkor én képesek a fejlődésre, meg a tudás átvételére, és ezt csak azért tudom, mert ugye oda jártam a bölcsészkarra, és pedagógiából hát ez volt a legfontosabb, hogy igen, ha mondjuk a gyereket nem engedjük kipisilni, akkor nem fog tudni koncentrálni, vagy ha nem engedjük enni. Akkor nem tud figyelni az óránkon.
Csak sokszor mi valami fajta ilyen elméleti udvariasságban élünk, mert valahogy ebben nőttünk föl. Tehát sokszor úgy gondoljuk, hogy minden ilyen fizikális igényt le kell győzni, mert csak akkor vagyok igazán udvarias. Miközben vannak bizonyos igények, amiket nem tudunk egész egyszerre legyőzni, hanem az azzal jár, hogy csak úgy teszünk, mintha figyelnénk, és közben nem bírunk figyelni. Tehát úgy gondoljuk, mondok egy konkrét példát, hogy sokkal udvariasabb vagyok, hogyha nem utasítom valakinek vissza a beszélgetését, holott annyira fáradt vagyok, hogy tudom, hogy nem fogok tudni figyelni, vagy annyira éhes vagyok, vagy annyira szomjas vagyok, vagy annyira pisilnem kell. És a másik fél is gyakran így gondolja, hogy valaki azt mondja nekem, hogy beszéljünk, de ha ez most nem annyira sürgős, akkor beszéljünk egy óra múlva, vagy holnap reggel, mert én sokkal alkalmasabb leszek rá, és sokkal jobban fogok tudni figyelni. Tehát ez sokszor udvariatlanságnak éljük meg, pedig szerintem az a nagyobb udvariatlanság, ha csak úgy teszünk, mintha képesek lennénk figyelni, és nem is vagyunk képesek figyelni. Tehát végighallgatjuk, mi ennek eleget teszünk, de igazán nem tudunk együtt lenni vele, mert állandóan arra koncentrálunk, hogy mi a saját hiányosság.
És mégis ezt miért tesszük, hogyha megtesszük? Saját hibánk?
Mert talán szeretnénk megfelelni az embereknek, hogy mindig azt gondolják, hogy mi jók vagyunk, meg kedvesek vagyunk, csak ez egy nagyon félreértett kedvesség fogalom talán. Mert sokkal nagyobb kedvesség, hogyha én olyan komolyan veszem a másikat, hogy azt mondom, hogy most nem fogok tudni rád figyelni, mint hogyha jól van, rendben mondjad, mert én milyen aranyos vagyok, és közben meg nem történik meg az, ami megtörténhetne egy ideálisabb pillanatban. És ez ugye fordítva is így van, hogy mindenáron szeretnénk valakinek valamit elmondani, és meg se kérdezzük róla, hogy figyelj, most egy mélyebb témáról szeretnék veled beszélni, most erre úgy érzed, hogy alkalmas vagy? Nem szoktuk megkérdezni, pedig hát ez az alap lenne.
Igen.
Tehát így lehetne azt remélni, hogy tényleg létrejön egy mély beszélgetés.
Ehhez hasonló beszélgetéseket folytattunk a férfi-női kommunikáció óráidon, amelyek előadások voltak, és tulajdonképpen minket beszéltettél. És ennek az órának a legvégén be kellett adnunk egy beadandót, mely a játszmákról szólt. És ebben személyre szabottan mindenki a saját életéből kellett, hogy hozzon példákat, és végül egy olyat bemutatni, amelyben saját magunk meg tudtunk változtatni beszélgetés helyzeteket, és jobban jöttünk ki belőle. Nagyon sok pár házastárs, vagy egyszerűen csak baráti kapcsolatban, párkapcsolatban lévő ember játszmákat játszik, vitatkozik, veszekszik, és újra és újra ugyanazokon a dolgokon, akár nap mint nap. És mint valamilyen ördögi kör, melyből nem tudnak kilépni, újra belemennek. Nekem például volt egy ilyen köröm, hogy sokszor gúnyt éreztem egy barátomnak a szavai mögött, mikor beszélt, például valamit kérdeztem, és aztán ő arra válaszolt, és mintha kijavított volna, olyan volt. Ezeken én mindig megsértődtem, és ekkor már rosszabb volt a hangulat, és ugye úgy is reagáltam, olyan megsértődöttem, és akkor elkezdtünk elbeszélni egymás mellett, ami miatt nem értettük már egymást, nem tudtuk, hogy mit akar a másik, és még idegesebbek lettünk, és ettől teljesen rossz lett a hangulat, és úgy gondoltuk, hogy hát mi minek beszélgetünk, mi nem is illünk össze, mi mit akarunk itt egymástól. És ez csak pár perc alatt forgott le. És ez is egy játszma. És erről is beszélgethetnénk, hogy hogyan lehet kilépni a játszmákból.
Tulajdonképpen, amit elmondtál, az nagyon hasonlít a Nikodémus beszélgetéshez. Ugye, hogy kétféleképpen is futhatott volna ez a beszélgetés, hogy az elején rögtön Jézus számunk kéri Nikodémust, hogy hát felnőtt ember vagy, most miért kell így gúnyolódni, és egyáltalán, tehát te jöttél el hozzám, akkor miért kell belém kötni, és miért kell ostobának bélyegezni engem azáltal, hogy azt állítod, mintha én ilyesmit mondtam volna, stb. Tehát ez lett volna az egyik út, és látható, hogy itt micsoda feszültségek keletkeztek volna, és hát feszültség, ahogy elmondtad, az ugye én gyűrűződésszerűen az fokozódik, és magától igazából nem nagyon tud leállni, hogyha mind a két fél ugye egyre feszültebb. És aztán volt ez a másik lehetőség, hogy Jézus egész egyszerűen úgy tekintette, mint egy botlást, hogy Nikodémus nem tudott másmilyen mondatot produkálni, elesett, és nem kell utána még ráfeküdni és ugrálni rajta, ha már elesett, hanem tekintsük úgy, hogy ez egy botlás volt, fölállt, és akkor menjünk tovább. Szerintem egy játszmát ugyanúgy lehet abbahagyni, mint egy teniszjátszmát. Hogy leengedem az ütőt, és nem ütöm többet vissza a labdát. Tehát ha az egyik fél kiszáll a játszmából, akkor spontán megszűnik a játszma, akkor nincs tovább játszma.
Tudnál esetleg te is mondani egy játszmát a saját életedből, amit meg tudtál oldani végül?
Most egy nagyon apróság jut eszembe. Éppen egy tükörért mentem el, mentem rendelni egy tükröt, és amikor beléptem, akkor ilyen gúnyosan fogadott az eladó, így belém kötött, hogy most én jó, hogy nem lóval jöttem, mert biciklivel érkeztem, és akkor én éreztem az ő hangsúlyát, de valamiért én akkor éppen ilyen angyali állapotban voltam, és úgy vettem, mintha ő ezt viccesen mondta volna, és akkor én is olyan viccesen csak mondtam, hogy hát igen, tehát mint hogy ez valamilyen vicc lett volna, és annyira jó volt, mert akkor utána ez már így nem nyomta az én lelkemet, tehát hogy nem indult el egy feszültség, és bennem sem maradt meg, és nem is keletkezett egy ilyen feszültség.
És hogyha...
De a leggyakoribban nyilván ezek a párkapcsolati játszmák, mert ugye a játszma annál megterhelőbb, minél közelebb állunk ahhoz, tehát minél inkább érzelemekkel terített az a kapcsolat, ahhoz zajlik a játszma. És én nagyon sokára tanultam azt meg például, hogy ha van valami kérésem, tehát hogyha van valami problémám így a párom és az én mindennapjainkban, akkor ez rendszerint úgy zajlott, meg nyilván néha még most is úgy zajlik, hogy belül egy ilyen diszkomfort érzésem lesz, tehát egy ilyen elégedetlenség érzésem, és akkor azt egy ideig megpróbálom így elfolytani, hogy nem, nincs is semmi problémám, és ezt odáig próbálom így amúgy jó szándékból, csak ez egy nagyon rossz stratégia, addig próbálom meg így nyugtatgatni magam, hogy egyszer csak így kirobban, és akkor meg már nem érthető, hogy mi a problémám, mert ugye egy feszültebb állapotban végképp nem tudja az ember elmondani, és kiderült, hogy ezekre van egy hihetetlen egyszerű megoldás, ami még azóta is nevetek, mert számomra ez egy nagyon új ötlet, holott a világ legegyszerűbb ötlete, hogy amikor van egy probléma, amiről szeretnénk beszélni, vagy szóval ami nekünk problémát okoz, akkor nagyon könnyen megoldható, hogyha megkérjük a férfit arra, amin mi szeretnénk változtatni, és egy sima kéréssel az egész megoldható, hogy nem lehetne-e, hogy legközelebb így és így csinálnánk ezt, vagy csinálnád ezt, és általában erre az a válasz, hogy de, persze. És az ön a mai napig így meglepődök, hogy ennyire egyszerű megoldani valami olyasmit, amin én hónapokig belül emésztem magam, aztán hónapokig húzom föl magam, és aztán teljesen felrobbanok, és aztán kiderült, hogy a férfiak teljesen normálisan, bocsánat, hogy így mondom, hogy teljesen, hogyha megfogalmazom, és megkérem, akkor azt mondja, hogy persze, miért ne? Hát úgy is lehet. Azért, mert valamiért én nem tudom, mi nők valahogy így szocializálódtunk, hogy nem tanultunk megkérni. Tehát, hogy egész egyszerűen az a legutolsó, amit mi megtennénk, hogy kérünk, és ebből nagyon-nagyon sok probléma adódik, mert a másik egész egyszerűen nem szerez tudomást a problémáról, és nem szerez arról tudomást, hogy a mostani gyakorlat helyett mi az, ami szerintünk jó lenne és működne. Tehát csak erről a kettőről nem szerez egész tudomást, csak a feszültségeket érzékeli és a problémán.
Van-e valamilyen speciális, amit esetleg megfigyeltél külföldieken és a magyarok és külföldiek közötti összefüggés, hogy kik mernek jobban kérni, hol természetesebb az adás, mert én voltam Törökországban, és ott annyira természetes volt, hogy a férfiak figyelmesek voltak, hogy egyszerűen nem is tényleg nem kellett kérni.
Nem nagyon érintkezem külföldiekkel, úgyhogy igazából nekem nincs ilyen tapasztalatom, semmi ilyesmi.
Beszélgessünk még kicsit a könyvedről, mert ugye én csak pár
lapot... Tehát ugye a férfiakra is mondják, hogy mintha máshonnan jöttek volna. Vannak ilyen elméletek, hogy a férfiak és a nők máshonnan jöttek, úgyhogy ilyen értemben mindenki egy kicsit más világ itt belföldön is.
Igen. És mi a legnagyobb különbség szerinted férfiak és nők között?
Hát talán ez, hogy a nők nagyon nem képesek direkten megfogalmazni nyíltan kéréseket. Persze lehet, hogy ez férfiakra is sokszor igaz, csak én ugye magamat látom belülről.
És talán ez. És lehetséges, hogy azért, mert amelyik ezt én így érzem, hogy esetleg visszautasítanának. Egy olyan kérésem van, amire úgyis azt mondják, hogy nem. Lehet, hogy ez ebből való félelemből?
Egész egyszerűen én nem tudom, hogy ennek mi áll. Ezt szokták mondani, mint magyarázat, de nem tudom, hogy mi áll mögötte. Én nem érzem, hogy én félek ettől. Egyszerűen talán vannak bizonyos stratégiáink, amiket anyáinktól hozunk, meg nagyanyáinktól, és egész egyszerűen még nem jött el annak az ideje, hogy felülírjuk ezeket, hogy hoppá, hát ezek nem működnek. Úgyhogy a játszmák azért, tehát erre nagyon jó ugye jelek, tünetek, hogy amikor játszmákba kerülünk bele, tehát amikor feszültség van, és szinte szóról-szóra ismétlődnek a mondatok hónapok és évek alatt, tehát mindig van egy-egy olyan kis lemez, ami valahogy fölkerül, és aztán szinte már tudjuk, hogy mi a következő, és az azután és az azutáni mondat, és mind a két fél számára ez olyan negatív és feszültségekkel teli szituáció, akkor ott mindegy, hogy mit csinálunk, csak ne azt, amit eddig. Tehát próbáljunk meg bármit, csak mást. Tehát ugyanígy, mint a teniszbe, hogy engedjük le az ütőt, és akkor nem tudom, üssük az orrunkkal, vagy ne üssük, vagy tehát, hogy próbáljuk meg máshogy csinálni, mert az biztos, hogy jobb lesz, teljesen mindegy, hogy mi az, de ne a megszokottat, mert azt láthatjuk, hogy nem működik. Csak valahogy talán nem hiszünk abba, hogy van játszómentes kommunikáció, és ezért csináljuk, mintha kötelező lenne, vagy mintha szinte fizetnének érte, hogy mi ezeket mindig végig csináljuk, pedig rettenetesen fárasztó és kimerítő.
Van még egy nagyon érdekes generátora talán a játszmáknak, az elvárás. Hogy nagyon sok beszélgetést hallok, ahol eleve úgy kérdez valaki, hogy már egy olyan választ vár, ami tehát megadott, hogy igen, nem, a piros házat, a kéket, és nincs olyan lehetőség, hogy hát még ezen gondolkozom, majd holnap hagyd mondjam el, vagy figyelj, gondoljuk át ketten. mennyire gátolják ezek az elvárások a beszélgetéseket?
Hát mindenképpen ez egy, ugye egy manipulatív megfogalmazás, amikor azt szeretném hallani, amit én gondolok. Ezek mindig azon múlnak, hogy mennyire tekintem a másikat valódi partnernek, függetlenül attól, ugye, hogy milyen nemű és milyen korú, tehát hogy mennyire van egyáltalán beleszólási lehetősége. Ez tulajdonképpen nem is kommunikáció, hogyha én már előre tudom, hogy mit várok el, milyen választ, hanem ez egy ilyen monológ, amit próbálok betanítani a másik embernek is, de ez mindenképp akkor a saját monológom. Arra utal, hogy nem tekintem a másikat egyenrangú félnek, és nem tekintem partnernek. Azt hiszem, hogy így, ahogy így idősödünk, elég sokszor jobbról-balról nagy köveknek neki megyünk, és akkor talán csökken az egónk, és amikor csökken az egónk, akkor talán egyre kevesebb ilyen helyzet lesz, hogy valakit nem tekintünk egyenrangúnak.
Az óráidon volt még szó egy szemüvegről, ha esetleg erre még emlékszem, ugye nagyon régen volt.
Igen.
Erről mesélnél valamit?
Talán arra gondolsz, hogy van rajtunk egy ilyen torzító szemüveg, igen. Erre gondolsz?
Igen, arra.
Hogy ami az észlelésünket torzítja, és ez leggyakrabban talán ott megfigyelhető, amikor meg vagyunk győződve egy adott szituációban, hogy a másik az mennyire bánt bennünket, és a másik mennyire nem fair és nem korrekt, és már megint a másik mit tesz velünk. És ezt annyira őszintén megéljük, és ezt annyira őszintén, tehát a teljes testünket eltölti ez a megfigyelés, és egész egyszerűen képtelenek vagyunk látni azt, hogy mi mit hibáztunk az adott szituációban, vagy hogy esetleg egyenesen mi idéztük elő a másik reakcióját egy egyel korábbi reakciónkkal, ugye, és akkor itt már belefutunk a játszmákba, hogy ő azért úgy reagált, tehát azért kezdett mondjuk bántani, mert én már előtte bántottam, csak ugye azt én nem vettem észre, mert valahogy nagyon rá tudunk fókuszálni, hogy a másik mit tett velünk, és a saját hibáinkat meg egész egyszerűen nem látjuk, vagy annyira picinek látjuk, és ugye azt mindig meg tudjuk érvelni, hogy de azért volt, mert fáradt voltam, a más hibáit pedig nagyon-nagyon felnagyítjuk. És viszont ha tudunk róla, hogy van ez a szemüvegünk, az azért nagyon jó, mert akkor tudom, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy ez egy torz észlelés, ugye, nem tudom, egy magas hegyi hegymászó is tudja, hogyha ő lát valami piros színű jetit, akkor valószínű, hogy halucinál. Tehát, hogy ezt így szerintem segítség, hogyha tudom, hogy van ez a torzító szemüveg, és akkor megint érzem, hogy mert a másik mit tett, akkor nekem hatalmas segítség, hogy egy 2 másodperc múlva leállítom magam, és azt mondom, hogy jó, akkor most ez biztos nem igaz, amiket most majd elkezdenél gondolni. Mert én abban nagyon hiszek, hogy mindig mind a két fél hibás. Tehát 50-50% egy adott kommunikációs helyzetben a felelősségünk, hogy az miért úgy alakult. Tehát ha én elkezdem azt gondolni, hogy 100%-ban a másik a hibás, akkor ilyen nagyon jó leleplezni magam, hogy jó, akkor itt álljunk meg, és ne kezdjük tovább magunkat hergelni, mert hogy ez nem igaz. Tehát akkor most induljunk el egy másik ösvényen, ezen az 50-50%-os ösvényen. És aztán ez nagyon sokat segít szerintem, de talán ez jó, hogyha mind a két fél ebben hisz, mert akkor egymást is tudják segíteni ebben. Sokat beszéltünk a verbalitásról, de a párom már nagyon megtanulta, hogy nekem bármi bajom van, akkor sokkal egyszerűbb, ha megsimogat, meg megpuszil. És mit mondjak, egy 3 másodperc alatt egész normális állapotba kerülök. Úgyhogy nagyon sokat segít szerintem ezek a simogatások, ölelések, ezek a puszik, amikor már így belefáradtunk az érvelésbe, meg ilyesmibe. És ezt ki is tudjuk fejezni, ezt az igényünket, tehát hogy ha tudjuk magunkról, hogy nekünk mi segít, akkor tanítsuk meg a másiknak, hiszen hát pont erről lenne szó, hogy tudjuk egymást segíteni, egy kicsit úgy, mint egy bobba. Én ezt a hasonlatot is szeretem, ugye ketten ülünk egy bobba, így megyünk le a lejtőn, és muszáj összedolgozni. Tehát ott nem lehet, hogy a kanyarok előtt összeveszünk, mert akkor ugye kisiklik, tehát egy kicsit azt megélni, hogy azért vagyunk, hogy egymást segítsük, és hogy ebbe tudunk a másiknak tanácsot adni, és ugye itt van a nagy titok a kérés, hogy meg is tudjuk kérni, hogy legközelebb, amikor van ez a szituáció, akkor én nem fogok tudni nyugodt maradni, de ha te adsz nekem két puszit, akkor majd figyeld meg, hogy én milyen normálissá válok újra. Tehát, hogy ezt így meg lehet fogalmazni. És vicces az, hogy tényleg működik.
Az öt szeretett nyelvet te használod, vagy ezt attól függetlenül találtad ki?
Ismerem én ezt a felosztást. Ugye nagyon sokfajta felosztás van, nyilván mindenki szeretne egy saját elméletet létrehozni, annak adni egy saját nevet, adni alkategóriákat, de ez nagyon fontos, hogy ezek meg vannak fogalmazva, és itt is azt hiszem fontos az ugye, hogy nem csak a verbalitás van kiemelve, hanem a közösen eltöltött idő, és közös cselekedetek, és a segítések, és a testi kontaktus is.
Hát rendkívül köszönöm ezt az interjút. Én még azzal fejezném be, amit egyszerűen a mai napig a fejembe véstem, illetve ki is raktam a falamra ezt az idézetet tőle, de komolyan, mert annyira hatásos, és tényleg mindig segített rajtam levenni ezt a szemüveget magamról. Ami egész egyszerűen az egyik az, hogy ugye tényleg szeretetben legyünk, hogyha nem érezzük magunkat szeretettelinek, akkor egyszerűen nem menjünk emberek közé, amit meg valaki más mondott, de te ezt belefűzted ebbe, mely még arról is szól, hogy van olyan is, hogy egyszerűen csak álmosak vagyunk, és egyszerűen az idegeink kivannak, és ezért nem tudunk megfelelően reagálni, tehát nem vagyunk érzelmileg kiegyensúlyozottak. És akkor megkérnélek, hogy köszönj el, és akkor én ezt az idézetet végül el fogom majd mondani, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és ilyen remek beszélgetést folytattunk.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lettem. Nekem is van egy idézet a falamon, így szól, akkor szeresse leginkább, amikor a legkevésbé érdemlem meg, mert akkor van rá a legnagyobb szükségem. Köszönöm a figyelmet. Szervusztok.
Szervusz. Tehát az idézet Borbás Gabriella Dórától. Két nem elvesztegetett idő van. Az egyik, amit alvással töltünk, mert megnyugszunk, a másik, amit szeretetben töltünk embertársainkkal.
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Ritkán hallani mostanság a Heaven Street 7 zenekarról. A nem sokára 20 éves zenekar számos slágerre jelentkezett a múlt két évtized során. A zenekar 2006-ban Keneszben elnyerte az EU, a MIDEM és az MTV Europe közös díjának, a Border Breakers Awardnak European Breakthrough Award nevű külön díját is. Szintén nagy sikerüknek tartják, hogy együttműködhetek a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával. Szűcs Krisztián énekes nem csak a zenekaráról kérdezte Pézman Zoltán.
Egy olyan bő másfél évvel ezelőtt jelent meg az előző lemezünk, a Felkeltem a reggel című. Hát ez a mi fogalmaink szerint ez nem volt annyira régen, meg hát azért folyamatosan azért dolgozunk, tehát közben is tavaly nyáron megjelent egy dal, egy duett a Lovasi Bandival, amit természetesen a Fishing on Orfű fesztiválon debütált, és hát igazából az a szomorú tény is van, hogy nagyon idős a zenekar, és megint lesz egy kerek évfordulónk jövőre. 20 éve van a Heaven Street 7 jövőre, és hát ezzel kapcsolatban lesznek dolgok, dolgozunk új dalokon is, meg lesznek ilyen nagyszabású koncertek, úgyhogy és nagyjából erről szól az életünk.
Tehát mostanság inkább egy koncertzenekar lett a Heaven Street 7, tehát előfordultok minden fesztiválon, ahogy figyelem.
Hát többnyire igen, tehát elég sok helyen játszunk. De mondom, hogy ezért közben így folyamatosan dolgozunk, meg én hogyha akarnék, akkor sem tudnék nem csinálni otthon dolgokat, tehát hogy így dalokat írni, meg hasonlók. Úgyhogy ez van, meg most örülünk neki, hogy nyár van.
Utóbbi időben sok olyan zenésszel találkoztam, aki azt mondja, hogy ő már CD-t igazából nem fog kiadni, hanem fölteszi egy úgymond fizetős internetes szolgáltatónak, és úgy fog járulni. Ti ott tekintetek erre? Készültök még rendes CD-ket is kiadni, vagy beálltok ebbe a sorba?
Igazából már az előző lemez előtt is úgy gondoltuk, hogy nem sok értelme van fizikai formátumban CD-t kiadni, de hát az a nagy helyzet, hogy egyik oldalon ott van, hogy valóban, tehát a CD az már nem kereskedelmi tényező, hanem inkább ilyen ajándéktárgy esetleg, vagy a zenekarnak saját magának archiválható tárgy, illetve a nagyon elvakult rajongóknak szintén. Meg hát azért nyilván van egy olyan korosztály, akik még úgy vannak vele, hogy ami, mint ahogy van egy könyv, amit nagyon szeret az ember, akkor nem biztos, hogy az interneten akarja elolvasni, hanem a kezébe akarja venni, valahogy egy kicsit a CD-vel is tud így lenni, mondjuk 35 év fölött. De az meg a másik, hogy ez így van, hogy nem annyira fontos dolog a CD-t megjelentetni. Viszont, hogyha meg az ember nem csinál egy komplet albumot, akkor valahogy a közönség úgy veszi, mintha nem történt volna igazán komoly dolog. Tehát az a, vagy nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy mondjuk megjelennek ilyen dalok, letölthetően 1, 2, 3, 4, 5 ilyen EP-k vagy kislemezek, akkor az úgy jó, meg minden, de hogy ezt az emberek nem úgy veszik, hogy most akkor valami történt, most megjelent valami. Tehát egyfelől igaz, hogy a CD-nek így leáldozott, ugyanakkor meg az is igaz, hogyha meg ezt teljesen elfelejtjük, ezt az album formátumot egyáltalán, akkor meg valahogy az sem szeretik az emberek, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Jó, valószínűleg a 16 évesekkel lehet, hogy máshogy van, de azért a mi közönségünk már az, hogy elsősorban nem 16 évesekből áll, azt gondolom. Persze vannak 16 évesek is, de valahogy így látom. Nem tudom, hogyha lesz következő lemezünk, vagy ilyen komplett anyag összeáll, valamilyen fizikai formában biztos, hogy meg fog jelenni, vagy ha ilyen limitált példányszámban, vagy ugye mostanában azért viszonylag már elég nagy divat lett az, hogy bakeliten megjelentetni, ami ugye borzasztóan drága a CD-hez képest, viszont az tényleg egy ilyen örök életre szóló darab tud lenni, nem tudom, de ezek között a dolgok között örlődünk körülbelül.
Említetted, hogy nem tudsz leállni, stúdióban is aktív vagy, készülsz új dalokkal, készültek új dalokkal, akár már megvan az, hogy mikor jöhet egy komplett új anyag?
Rengeteg ilyen ötletem van, most igazából még nem szántuk rá magunkat, vagy nem szántam rá magamat arra, hogy most egy komplett lemezt összerakjunk. Ha minden igaz, akkor egy pár héten belül most lesz megint egy ilyen új dalunk, ami érdekes lesz, mert angol nyelvű szám, ami ugye nagyon régen volt a Heaven Street 7-nél, csak most valahogy úgy gondoltuk, hogy ez most így működik ez a dal jól. Meg hát egy kicsit ilyen visszatekintéssel is kapcsolatos a dolog, mert ugye az eredendően angol nyelvű zenekar voltak, és most már hogy erre egy kicsit így rávilágít esetleg ez a dolog, hogy most egy angol nyelvű dallal jövünk elő, hogy azért mi angol nyelvű zenekar is vagyunk, vagy voltunk.
Ez az angol nyelvűség jelenti akár azt is, hogy a Heaven Street 7 ki tud jutni külföldre és nem magyarul beszélő területekre?
Hát igazából az évek során elég sokszor játszottunk mindenfelé Európában. Időnként még most is megtörténik egy ilyen, de hát igazából azt már nem mondhatnám, hogy most borzasztó nagy energiákat fektetünk abba, hogy külföldön ilyen igazán komoly jelenlétet elérni. Egyrészt, mert gyakorlatilag ez a lehetetlen határ, és másrészt meg mi alapvetően 90% magyar közönség számára Magyarországon, és a és a környező országban lakó magyarok számára csináljuk azt, amit csinálunk. Ezen kívül pedig természetesen nagyon örülünk, hogyha például olyan dolgok történnek, mint ami volt 2008-ban vagy 2007-ben, amikor a Church zenekarral egy ilyen európai turnéban voltunk, ahol angol nyelvű programot játszottunk, de az inkább az csak a hobbi része most már.
Járjátok a Kárpát-medence magyar lakta területeit, és hál' Istennek júliusban eljutok végre újra Szlovákiába is.
Így van. A Heaven Street 7-nel Krasznahorkán játszunk, gombaszögi nyári táborba, ami számomra triplen érdekes. Egyrészt, mert nagyon jó lesz ott játszani, másrészt még soha nem voltam a Krasznahorka híres váránál, úgyhogy most végre ez megtörténik. Másrészt meg nagyon szeretünk játszani Felvidéken is.
És ilyenkor figyelitek azt is, hogy gondolom vannak valamilyen fajta visszajelzések, akár a Facebookon vagy internetes portálokon keresztül, hogy mit is kérnének akár a rajongók. Alakítjátok azt szerint a koncertműsort, hogy milyen reakciók vannak egy-egy buli előtt?
Igazából van, tehát volt már arra példa, nem is hatszor, hogy nagyon kértek valamilyen dalt mondjuk a Facebookon, és akkor eljátszottuk. Tehát ilyen van, sőt néha még jó ötleteket is tudnak adni a zenekart szerető közönség részéről, mert vannak olyan dalok, amiket nem is jutott eszünkbe, hogy mondjuk 10 éve játszottuk utoljára, és hogy tényleg az tök jó szám, az jó, hogy mondtátok, akkor eljátsszuk. Úgyhogy ilyen is van, igen.
Térjünk át egy kicsit a Budapestbár, ugye abban is aktívan részt veszel, és épp most is egy ilyen pozsonyi koncert előtt vagyunk. Mit jelent neked ez a zenekar, a Budapestbár? Mit jelentenek azok a dalok, amelyeket te előadsz közben ebben a produkcióban?
Te egy nagyon érdekes dolog a Budapestbár, mert gyakorlatilag úgy alakult, most már 7 évvel ezelőtt, egyébként félelmetes, hogy milyen gyorsan telik az idő, hogy már a Budapestbár is 7 éve működik. Úgy indult, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag egy lemezes projekt, hogy készül egy ilyen lemez, ahol mondjuk az ilyen alternatív szcénának az ismert énekesei, cigányzenekar kíséretében 20-as, 30-as évekbeli chanson, kuplé, mindenki által ismert slágereket játszanak, kicsit saját felfogásban, de egy kicsit korhűen is, és hát ez annyira komolyan sikerült, hogy gyakorlatilag azóta is tart, és most már azért elég messzire eljutottunk ettől az alapállástól, tehát egyrészt már bőven nem csak a 20-as, 30-as évekről van szó, és nem csak feltétlenül magyar dalokról, hanem akár a 80-as évekből is csinálunk feldolgozásokat. Sőt, az új lemezen, ami most jelent meg, hiszem egy hónapja, szerepel a Budapestbár első saját szerzeményű dala, amit én követtem el, elnézést, és tervben van véve, hogy azért több ilyen is lesz. Mert hát egyrészt számomra ez a világ, ez mindig borzasztóan imádtam a gyerekkorom óta, tehát nagyon egyszerű volt számomra ebbe így beleélni magam. Másrészt meg mind dalszerző is izgat a dolog, azért is írtam egy olyan dalt, illetve írtam egy dalt, és akkor úgy gondoltam, hogy ez pont ezt a számot, ezt a Budapestbárnak kell játszani, mert ez olyan. Úgyhogy valahogy ez egy ilyen tök természetes dolog már az életünk része, és nagyon, tehát azért teljesen más egy ilyen általános rockzenekari világhoz képest, azért más helyeken is játszunk, más is a közönség, és ez oda-vissza kölcsönösen előnyös lehet, tehát egyrészt a saját zenekarainak mindenkinek számára is, mert a főhőst megismeri mondjuk egy másfajta közönség, akkor lehet, hogy a saját anyazenekarát iránt is érdeklődő, vagy éppen fordítva, tehát vagy a Budapestbár iránt. Úgyhogy ez mindenképpen egy tök jó dolog szerintem.
Ma van reggel 7-től este 6-ig a horgászverseny Száraznál. Július 16-án szerdán a Tiberius vonós 4-es érkezik Ottavába, és lép fel a Magyar Házban este 6-tól fél 9-ig. A következő magyar nyári tábor egy hét múlva lesz, még lehet jelentkezni Feszti Katalinnál, július 21-től 25-ig lesz megtartva. Következő adásunkban kis interjúkat hallhatunk a gyerekekkel, ugye most héten volt az első tábor, nagyon élvezték a gyerekek, barátságuk még jobban összekötötte őket, és annyira nagy csoda volt, hogy az alig beszélő, alig magyarul megszólaló gyerekek is elkezdtek magyarul beszélni. Július 19-én Muniz Bay-nél 9 órakor indulunk egy bicikli túrára, majd strandolunk itt délben. Augusztus 1-től 5-ig pedig egy drámatábor lesz. Ebben 3 órában esténként az István a király rock operát fogjuk feldolgozni. Fiatalok, felnőttek jöhetnek, énekelni fogunk, néptáncolni, majd 20-án ezt előadni. Ingyenes a részvétel a Magyar Házban. Jövő héten egészség, és a nyári iskolatáborból hallhatók interjúk, illetve még jönnek interjúk. Ezzel búcsúzom, a kanadai szám következik, Sebestyén Márta után, a régen volt, soká lesz hallható, majd a kanadai dal Brian Adams-től az I Do It For You. Viszonthallásra. A Cimbali Bentől hallhattuk.
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Egy igazi slágert hallhattunk, a Cimbali Bentől, Hol van az a Crazy srác? Ez Magyarországon nagyon elterjedt volt. És akkor most következik a muzsikus zenekartól, a Régen volt, soká lesz, Sebestyén Márta énekel, majd a kanadai dal Bryan Adams-től. Viszont hallásra egy nagyon szép vasárnapot és szép hetet kívánok mindenkinek.
Made in Canada, Chin FM presents this hour's Canadian artist.